Bardoci Sándor főtájépítésszel folytatjuk a beszélgetést a kettes számrendszerben, és ott hagytuk valahol abba, hogy te nagyon aktívan próbálsz edukálni Facebook oldaladon keresztül, interjúkon keresztül, pedig nem vagy az az igazán exhibicionista ember, de mégis ezt kötelességednek, feladatodnak érzed valamiért. És ez a valamiért lenne a kérdés, hogy tulajdonképpen azt akarod elérni, hogy mi így a 21. századi városlakók értsünk meg valamit abból, hogy hogy kell zöld lelkű emberré válni, és hogy ennek mik a sarokpontjai, és tessék azokat megtanulni?
Ha már
a környezet órán nem tanultuk meg.
Hát valahogy úgy képzelem, hogy a tájépítészetnek az a feladata, hogy az embernek meg a természetnek volt egyszer egy harmonikus kapcsolata, ami úgy eléggé leépült, és ez elveszett, és mi tájépítészek azért dolgozunk, hogy visszaépítsük ezt a kapcsolatot.
Ez olyan szép, ahogy most mondtad.
Én egy totál introvertált ember vagyok, tehát én legszívesebben meg se szólalnék, és inkább
köszönjük,
ilyen
szemlélő... Köszönjük, hogy
eljöttél. Köszönöm. Szóval ilyen szemlélődő ember típus vagyok inkább, és ez is az oka, hogy leginkább mondjuk írásba tudom jól kifejezni magam, és nem rádióban vagy televízióban.
Egyébként, kedves hallgatók, tényleg nézzetek rá a Sándor Facebook oldalára, mert nagyon, tehát pont ezek a, talán egy kicsit hosszabban írsz szerintem, mint általában szoktak mostanában a Facebook bejegyzéseket, de nem baj, mert hogy annyira izgalmasan, hogy nagyon sokat lehet ezekből tanulni, amiket ott írsz. Igen, zárója bezárva.
Tehát, hogy például az Insta se az én világom, vagy a Twitter, mert hogy ott korlátozó van a karakterszám, és nyilván én is valamennyire zanzásítom, meg korlátozom magam, és nem ilyen terjengős, tudományos dolgozatokat akarok írni, hanem inkább érdekesen arról, hogy mennyire fontos a városon belül a zöld felület, és hogy mit tehetünk azért mi magunk is, hogy egy kicsit jobbá tegyük a környezetünket. Általában ezek az ilyen életmód sztorik, azok nagyon magasan szárnyalnak lájkokban, meg megosztásokban.
Például mondjuk mi?
Például az, hogy mit kell csinálni mondjuk az avarral, ami nem feltétlenül kellene, hogy hulladékzsákban végezze, hanem az egy tök fontos tápanyag, amit ott vissza tudnánk forgatni, és hát ebből tudunk például a körforgásos gazdálkodásba a legtöbbet beletenni mi egyszerű városlakók, hogy erre így tekintünk erre az anyagra. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy 1944 meg 2020 között volt egy elég nagy időszak, amikor sokkal kevesebb szó esett a városon belül arról, hogy zöld felületek, és hát ezt valahogy pótolni kell, és akkor erre vannak ezek a szösszenetek, amiket időnként elereztek az éterbe.
És az, hogy például a körforgásos gazdálkodás, erről például nekem biztos, hogy nem egy város jutna eszembe, hanem mondjuk egy tanya, vagy egy föld, tehát hogy eleve egy ilyen anomália egy kicsit, vagy önmagában ellentmondás az, hogy zöld felület és város, vagy ha mondjuk, hogy parkosítás, vagy város, vagy például ezek a gazdálkodásból, vagy egy nagyobb természeti területről vett fogalmak. Tehát mit értesz például ez alatt, hogy
hát például azt értem,
egy város tekintetében.
Tehát a városüzemeltetésben rendkívül sok olyan folyamat van, ami ilyen nagyon egyirányú, tehát hogy valamit megtermelődik a városban, például mondjuk a szemét, vagy a sit, vagy például az avar, és azt fogjuk és elszállítjuk valami messzi helyre, ahol vagy elégetjük, vagy hulladék lerakóba rakjuk, és közben borzasztó sok dízelt elégetünk, hogy mindezt összeszedjük, helyre rakjuk, és nem lesz belőle valami hasznos dolog, hanem hulladék lesz belőle. Miközben egy csomó olyan technológia, meg gondolkodás, meg folyamat van, ami ezeket nem úgy tekinti, mint szemét vagy hulladék, hanem egy újrahasznosítható anyag. Tehát, hogy teszem azt például a Pünkösfürdő parkban, mi úgy fejlesztettük a parkot, hogy azokat a betonburkolatokat, amit ott elbontottunk, nem vittük el, hanem ott helyben bedaráltuk, és az útalapba beépítettük. És először a magának a kivitelezőnek, illetve a műszaki ellenőrnek is el kellett magyarázni, hogy ez jó, hiszen akkor nem fogjuk elvinni messze pusztaságba, nem fogunk, és ti is jól fogtok járni, mert ez egyébként nektek kevesebb pénzbe fog kerülni. Csomb,
igen.
Tehát, hogy ezek.
Mondjuk számomra ez tök logikus, igen, hogy ami ott van, és van ilyen technológiaként láttam, mert nálunk van pont egy építkezés a szomszédtelken, és láttam, akkor bedarálják ezeket az, igen, óriási ilyen aszfalt táblákat, és ilyen pici kövekké. Ezek nagyon félelmetes, amikor így csinálják. De hát, hogy nekem eszembe se jutna, hogy ezt el kell vinni. Hát miért kell elvinni? Hát ha ott van, és ezt tudom hasznosítani, akkor az teljesen magától értetődő.
De az a helyzet, mert hogy valahogy megszoktam.
Mert egy fejlődő szellem vagy, Dóri.
Értem.
Valahogy ez az általános megszokás, hogy ezeket így vigyük el, és ne legyenek ott.
Igen,
és hozzunk újat. Van.
És amikor így ezekben a posztokban írsz például ilyen smiket, vagy ilyen rendhagyó, vagy újító dolgokat, és ne adj Isten ellenállásba ütközöl, vagy nem csak lájkokat kapsz, hanem beszólásokat, és akkor a te kis introvertált lelked hogy viseli ezt el?
Hát az nekem egy kihívás, hogy elmagyarázzam ezeknek az embereknek, hogy hát lehet másként is gondolkodni. És
de általában, mi egyesével válaszolgatsz mindenkinek?
Nagyon sok mindenkinek válaszolok, és ez talán az építészfórumos időmből jön. Én nagyon sokáig így szerkesztettem az építészfórumot, meg írtam is bele, és akkor még nem volt ilyen vad a kommentháború, és azt lehetett észrevenni, hogy úgy lehet moderálni ezeket a kommenteket, hogyha egy ilyen nagyon durva beszólás, az ember nem indulatból reagál, hanem érvekkel megpróbál megmagyarázni, és akkor a következő az már lehet, hogy egy érdeklődő válasz lesz, vagy pedig egy beszélgetésé szelídül az, ami egy ilyen nagyon durva sértéssel indul, mondjuk.
Például a mérlegelő történet, az egy ilyen sikersztori, azt gondolom, az például erre nagyon jó példa, hiszen hát az aztán valami hatalmas cinizmussal kezelték rengetegen, és most meg azt látni, hogy tulajdonképpen csitult, szelidült ez az ügy, és egyre több helyen találkozunk, akár privát kertekben is, úgynevezett mélegelővel, tehát hogy az ember hagyja kicsit felvirágzani az alsó növényzetet.
Tehát ez már a kezdetek kezdetén is így volt, csak ez a politikai mázzal leöntött ilyen média zaj, ami arról szólt, hogy mi ez a hülyeség, az nem engedte föltárni, hogy egyébként egy csomó mindenkit ez inspirált a magánkertekben. Tehát akkor még a kezdeti ilyen fölhördülés időszakában is özönlöttek hozzánk a levelek, hogy kell ezt jól csinálni, meg a fotók, hogy ő is abba hagyta a fűnyírást, és akkor kinőttek ilyen érdekes virágok, és sajnos elment egyszer a boltba, és akkor a felesége lenyírta a füvet, mert nem bírta
mert
nézni.
Ő nem tudta, hogy ezt nem.
De hogy őt mennyire érdekli, hogy a semmiből kinőttek ezek, és hogy micsodák ezek.
De ez a te sikersztorit szerintem ez a mérlegelő, nem? Meg a csapatod jó, akkor mondjuk úgy.
Igen, tehát hogy ez mindig egy csapatmunka, és igazából ez is egy külföldről hozott know-how. Tehát hogyha ezt a történetet elmesélném mondjuk, ha nem is olyan távoli Ausztriában, mondjuk Bécsben, akkor nem értenék, hogy mi ezzel a probléma, mert ott már 15 éve zajlanak ilyen kísérletek.
Bűnös nyugaton. És mi az, amit még így a saját sikersztoritoknak érzel ebben a pár évben, amióta regnálsz? Ami úgy érzed, hogy sikerült, hogy átmenjen ez a fa mint közmű mondásod.
Igen, tehát a fa mint közmű mondás mögött is van egy olyan nagyon, nagyon sok mindent mozgató eljárásrend, amit elkezdtünk beépíteni a fővárosnak az életébe. Tehát abból, hogy a fa is közmű, kinőtt egy egész csoportnyi ember a tájépítészeti osztályon belül, akik reggeltől estig azt csinálják, hogy a beérkező fővároshoz tulajdonosi hozzájárulásra beérkező közműterveket, közútterveket, építészeti terveket, tájépítészeti terveket átnézik azon a szemüvegen keresztül, hogy a meglévő zöld felületekben ez okoz-e kárt. És hogyha egyébként okoz-e kárt, akkor lehet-e ezt máshogyan megépíteni, máshogyan csinálni, És ez egy ilyen egész napos iteráció a tervezők meg a közműszolgáltatók között, hogy hát eddig az volt a szokás, hogy a legegyszerűbb volt a zöld sávba elvezetni a közművet, mert nem kellett utat bontani, meg elterelni a forgalmat, meg nem tudom, járdát bontani, hanem elvitték a zöld sávba, csak hát akkor elvágták a fáknak a gyökereit. És utána meg eltűntek jobbra vagy balra, és mondjuk 10 év múlva jött egy nagy vihar, és kidőlt a fa. De hát nem azért dőlt ki a fa, mert mondjuk a főkert rosszul kezelte, hanem
vagy
azért,
lejárt
mert,
a természetes életciklus.
Mert, igen, mert valaki elvágta a támasztó gyökereit, és a fa addig szép csendben haldoklott, korhadt, és elért egy olyan állapotba, hogy kidőlt.
És ez a probléma áll most fönn egyébként az ülőjúti fáknak a rehabilitásánál is?
Minden egyes közterületen ezzel a problémával küszködünk, tehát hogy az a helyzet, hogy ameddig lehetett bárhol közművet vezetni, addig bárhol vezették a közművet. És éppen ezért nem maradt hely mondjuk a fáknak, vagy pedig az történt, hogy elvágták a gyökereket, és akkor elkezdtek...
Tehát halálra ítélték tulajdonképpen.
Igen, és akkor elkezdett a fa megbetegedni, gyengültségi kórokozók jelentek meg. Tehát ez mind már ilyen másodlagos tünet, de az első kapavágást azt az ember okozta ebben a történetben.
Igen. És például pont az ülői út esetében mit lehet most tenni? Tehát mi az, amivel mondjuk fel lehet azt a
frissíteni,
vagy rehabilitálni ezt a fasort, egyáltalán mi a kezdő lépés ehhez?
Hát egy nagyon komoly favizsgálat ment végig az ülői úton, minden fáról megállapította 17 kilométer.
Az nagyon hosszú.
És minden egyes fáról megállapította, hogy ezek még menthetőek, kezelhetőek, be tudunk-e avatkozni úgy, hogy ezt megifjítjuk, frissítjük. Ez gajazásokat jelent, sebkezelést jelent, olyan faápolást jelent, ami mondjuk betömi ezeket a korhat üregeket, ami a fán belül van. De vannak olyan fák, amik menthetetlenek, és akkor azt ki kell vágni, és meg vannak olyan csonkok, meg fahelyek, amik már régóta nincs a helyükön fa, és akkor a helyükre ültetünk fákat.
És most milyen fákat kell ültetni Budapesten? Mi az, ami nagyjából túlélheti a következő évtizedek? Hát
illetve más miatt kell-e esetleg, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt?
Biztos, hogy más miatt, és ez a legnagyobb kihívás. Tehát a Dísznövénykertészek Szövetsége az minden második évben kiad egy várostűrő fák listát, és azt lehet észrevenni, hogyha az ember egymás mellé rakja ezeket az éveket, hogy egyre szűkül a lista. És egyre több fa mellett vannak ott olyan csillagok, meg keresztek, hogy ez bejött egy új kórokozó, fajta specifikus kártevő, ami miatt már nem javasolják, vagy csak olyan helyekre javasolják, ahol tudunk öntözést biztosítani jobban. A szárazságtűrés az egy nagyon fontos új szempont lett, mert ugye a klímaforgatókönyvek szerint két fontos szélsőség következik be. Az egyik az, hogy mondjuk egy nap alatt leesik egy hónapnyi víz az égből valamilyen formában, és erre is föl kell készülnünk, meg arra is, hogy mondjuk 2-3 hónapig nem esik egy csepp csapadék
se. Mint 2 évvel ezelőtt ez volt.
Igen, és akkor hát melyik növény az, ami ezt kibírja, tehát nincs
kaktusz.
Ilyen. Még az sem, mert a vizet meg a kaktusz nem bírja.
És nem fejlesztettek ki várostűrő típusú fáka? Tehát, hogy mint ahogy például a haszonnövényeknél, ugye, és most nem a génkezelésre gondolok, hanem mondjuk...
Egyrészt vannak ilyen típusú nemesítések, amik abba az irányba, mindig ebbe az irányba mutatnak, hogy valami várostűrős szempontjából vizsgálják, vagy közelítik meg. Másrészt pedig van egy olyan irányzat, hogy az a jó, hogyha olyan fenotípusokat, bocsánat az idegen szóért, de
hát tulajdonképpen
olyan fajtákat alkalmazunk, amik fajta azonosak mindenhol, mondjuk Európán belül, de mondok egy konkrét példát, mondjuk egy kocsányos tölgy, az máshogy viselkedik mondjuk az Észak-Atlanti térségben, ahol sok a csapadék, és tök máshogy viselkedik mondjuk Görögországban. Ugyanaz a faj, de hogyha mondjuk Görögországból hozzuk ezeket, azok valamennyire már aklimatizálódtak ahhoz a klímához, ami ránk vár. És éppen ezért az a típusú megközelítés, hogy ugye jelenleg nagyon sok fát vásárolunk Nyugat-Európából, vagy Észak-Olaszországból, vagy Németországból, ahol ezek a nagy faiskolák találhatóak, azok a mi klímánkon sokkal gyengébben muzsikálnak, mint hogyha ezt valahonnan a Balkánról hoznánk, csak a Balkánon nincsenek faiskolák.
Hát vagy akkor kell keresni mondjuk Dél-Amerikában olyan faiskolákat, ahol mondjuk hasonlóan szárazság van, meg meleg van.
Ez a szállítás egyrészt, másrészt az egy másik kontinens,
és ott is más a környezet.
Lehet, hogy ott abban a környezetben nem viselkedik invazívként egy növény, és erre nagyon-nagyon sok példát tudunk. Például a kanadai aranyvessző, ami Kanadában egy tök normális ilyen dísznövény, az bejött a dísznövény termesztésbe előbb Nyugat-Európába, majd Magyarországra, és onnan kivadult, és például az összes természetvédelmi területünk most azzal küzd, hogy letarolta a kanadai aranyvessző, tehát hogyha valaki éppen mondjuk a Bakonyban járkál, akkor tud olyan teljes mezőket látni, ahol a természetes növénytakarót letarolta ez a növény.
Ezt tudjátok melyik egyébként, Dori? Ez az a ilyen kalászos, nagyon hirtelen sárga a teteje. Igen. Egyébként gyönyörű, de sajnos akkor ezek szerint nagyon rosszat tesz.
Innen fogjuk folytatni majd egy pici szünet után. Itt a kettes számrendszer Barduczi Sándor Budapest fő tájépítészével folytatjuk a beszélgetést. Maradjatok velünk!